Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljünk a 303. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 303. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj népek megváltója. Foglaljuk el helyünket, és a 318. számú dicséretünk első 5 versének éneklésével folytassuk együttlétünket. A 318. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jer, minnyájan örüljünk. Minnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk, mert született Úr Jézus nekünk. Kit az Atya, Úristen, könyörülvén emberen, elbocsájt a teljes időben. Elhagyja gazdagságát, véghetetlen országát, hogy érettünk adja önmagát. Ő életnek adója, szívek vigasztalója, lelkünk megvilágosítója. Azért jöve, hogy éljünk, Isten kedvébe essünk, érdeméből kegyelmet nyerjünk. Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, figyeljünk hitvallásunk tanítására a heidelbergi KT 52. úrnapjának kérdés feleleteit olvasom, amelyek az úri imádsághoz kapcsolódnak, annak is a végéhez. Hogyan szól az úri imádság 6. kérése? És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket minden gonosztól. Azaz, mivel mi magunkban oly erőtelenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküdt ellenségeink pedig az ördög, a világ és tulajdontestünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinek szilárdan ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot? Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te, a mi királyunk és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adhatsz, és azért, hogy ezáltal nem mi reánk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez szócska? Ámen. Ámen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívemben érzem, hogy ezt tőle kívánom. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának második fejezetéből, a 21. verstől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor a 8 nap elmúlt, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a megtisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy 2 galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael megvigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondotta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának, ímé ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja át majd, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy próféta nő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Legyen rajtunk is az Isten kegyelme, akik itt vagyunk az ő házában, gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örvendezéssel és hálaadással állunk meg a te színed előtt, szerető mennyei édesatyánk, nem csak azért, mert fiat születésére emlékezhetünk ezekben a napokban, arra, hogy betöltötted ígéretedet, hanem azért is, mert vasárnapban, és mert a te törvényed szerint eljöhetünk, hogy megálljunk a te szent színed előtt. Dicsőítünk téged azért a kegyelemért, amellyel hordoztál bennünket ezesztendőben is, és köszönünk neked minden egyes alkalmat, amikor megengedted számunkra azt, hogy a vasárnapjainkból ezt az órát itt töltsük te veled. Köszönjük neked életünket, egészségünket, és köszönjük neked legfőképpen a bennünket éltető ígét, amellyel újból és újból kerestél és keresel bennünket. Hadd fohászkodjunk ma azért, hogy fogadj bennünket kegyelmedbe, és engedd meg, hogy igéd magyarázata által még inkább megismerjünk téged, és még inkább megismerjük önmagunkat is. Köszönjük te neked, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra van. Különösképpen is igaz ez a te házadban, a te jelenlétedben. Kérünk, Urunk, hogy állj most közénk, a középpontra, és szólj, mert készek a te szolgáid arra, hogy meghallják a te szavadat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az igehirdetés hallgatására készülve a 287. dicséretünk harmadik versét énekeljük. A 287. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: sok szükségünk, jól lehet, vannak minékünk. Sok szükségünk, jól lehet, vannak minékünk, de most néked kivált képpen ezen könyörgünk. Szent lelked erőssége légyen mi velünk, hogy az igaz tudományban épületet vehessünk. Kedves testvéreim, Isten igéje a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. verséből szól hozzánk, ahol ezt találjuk megírva: hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Kedves testvéreim, az ünnep első napján arról szólt közöttünk Isten igéje, hogy kicsoda Isten, és megerősített bennünket abban az ige János evangéliumából, hogy a mi Urunk megbízható Úr, aki hűséggel tartja be ígéreteit. Az ige testé lett, így szólt az ige, az ígéret beteljesült, így fordítottuk ma is érthetőre ezt a kijelentést. Aztán a második nap arról szólt Isten igéje közöttünk és nekünk, hogy az újszülöttet körülveszik jó néhányan, és ők közülük is a napkeletről érkező bölcsekről hallhattunk, és szemléltük az ő életükben azt a közös vonást, amely a Jézushoz érkező emberek közös vonása volt ott Betlehemben, a jászol körül, az élő hitet. Megértettük azt, hogy az élő hit által az ember lát, az élő hit nem vak. Aztán hallottunk arról, hogy az élő hit által az ember cselekszik, mert az élő hit nem tétlen. És hallottunk arról is, hogy az élő hit biztossá teszi az embert, mert az élő hit nem kételkedő hit. Ma esztendő utolsó vasárnapján Jézus köré gyűlünk, és nem csak ide, ebbe a templomba, hanem maga az ige is, amelyet fölolvastam, egy templomba visz el bennünket, méghozzá a jeruzsálemi templomba. Az az esemény, amelyet fölolvastam, szintén az Úr Jézus születéséhez kapcsolódik, és most, amikor ott állunk gondolatban a jeruzsálemi templomban, látjuk magunk előtt Józsefet és Máriát, a kis Jézussal, és előkerül ott két ember, Simeon és Anna. Egy újabb kör szerveződik és rendeződik oda Jézus köré, és amikor ezt a történetet elolvasom, akkor bizonyára mindannyiunknak fölsejlik az, hogy ebben a körben is a hit az, ami a szereplőket összeköti. Az élő hit. Ma elsősorban Józseffel és Máriával szeretnénk foglalkozni ebből a körből, és azzal a szituációval és helyzettel, hogy ők az újszülött gyermekükkel ott vannak a templomban. Miért is ment el József és Mária a templomba? Azért mentek el, mert Isten törvényét tisztelő emberek voltak. Élőhitű emberek, akik nem csak tudták, hogy Isten törvényt adott, hanem úgy gondolták, hogy az Isten törvénye az egy jó dolog, amelyet tiszteletben kell tartani, azért, mert szeretjük az Istent, és azért, mert amennyiben Isten törvényét tiszteletben tartjuk, az a mi életünkre nézve is áldást jelent. Hiszen az Úr templomában az Úrral lehet találkozásunk. És az Úrral való találkozás, az Úrral való együttlét tulajdonképpen nem más, mint az Úr áldása. Sokan azt gondolják, hogy az áldás az, amikor Isten valamit nagyon megszaporít, amikor befektetünk valami keveset az Isten országa ügyébe, vagy az Isten ügyébe, és az sokszorosan visszatérül nekünk. De a Biblia ezt a mi gondolatunkat nem nagyon húzza alá, sokkal inkább azt látjuk a Szentírásból, hogy az az Isten áldása, hogy együtt van velünk. És ahol Isten ott van az emberrel, ott az ember másként érzi magát. Másként érezték magukat a hadifogságban azok, akik élő hitű emberek voltak. Nekik is fájt, nekik is nehéz volt, sőt, ők is meghaltak, de mégis azokban a napokban, amikor mások reménytelenné váltak, vagy föladták, ők Isten által mégis békességgel hordták azokat a nehézségeket. Vagy beszélhetnénk beteg emberekről, akikről azt kellene mondanunk, hogy a betegség nem áldás, sőt, aki régóta beteg, sokkal inkább úgy érzi, hogy a betegség inkább egy átok, de az Istennel, az Isten jelenlétébe hordozott betegség, az bizony még áldássá is válik, és válhat az ember számára. Ha Isten ott van velünk, és mi ővele vagyunk, miért mentek József és Mária Jeruzsálembe? Azért, mert Isten törvényének tisztelői voltak, és az az Isten, akit szerettek, parancsot adott nekik arra, nem csak nekik, hanem az ő egész népének, hogy bizonyos esetekben járuljanak az ő színe elé. Kedves testvéreim, esztendő utolsó vasárnapján lehetetlen nem beszélnünk arról, hogy mára a vasárnap szinte teljesen kiüresedett. Az élet csak bizonyos mértékben veszít a futásából, a lüktetéséből, és a vasárnap teljesen beleolvad lassan a többi napnak a folyamatába. Nem jelent semmi különöset. Vannak vallásgyakorló emberek, akik elmennek ugyan a templomba, de sokszor magunkon is megfigyelhetjük azt, hogy ezen az órán kívül túl sok minden az életünkbe nem utal arra, hogy vasárnap lenne. Az ember gyorsan leveszi vagy fel sem veszi az ünneplő ruháját, és a vasárnap délutánok sokszor pontosan olyanná formálódnak, mint egy átlagos hétköznap délután. Megyünk, csináljuk a dolgainkat, rohanunk, futunk tovább. József és Mária életének ez az eseménye ma arra buzdít bennünket, hogy szeressük az Urat a vasárnapért. Azaz, ha szeretjük Istent, akkor szeretjük az ő törvényeit is. És lehetetlen az, hogy valaki azt mondja, hogy én szeretem az Urat, de nem szereti az Isten törvényét. Lehetetlen dolog az, hogy valaki azt mondja, hogy én követem Jézust, de nem tartja meg az ő parancsolatait. Mert vajon szerethetjük-e Jézust úgy, hogy közben folyamatosan megsértjük őt? József és Mária szerették az Urat, és ezért elmentek az ő házába. Testvéreim, hadd hívjalak benneteket arra, hogy szeressétek az Urat, és szeressétek az Úr törvényét is. Szeressétek a vasárnapot. Azt mondja a törvény, hogy a hetedik nap az a nyugalom napja. Amikor Isten is megnyugodott, és az ember számára is előírja Isten ezt a nyugalmat. A hetedik nap az a nap, amikor az Úrral lehetünk úgy, ahogyan más hat nap alatt nem. Mert hat napra azt parancsolja az Úr nekünk, hogy munkálkodjunk, dolgozzunk, végezzük el a feladatainkat. De a hetediket elkéri magának. És azt mondja, hogy azon a napon ne tegyünk semmit, amit egyébként szoktunk tenni, hanem adjuk magunkat oda az Úrnak. Nekünk keresztényeknek a hetedik nap a vasárnap, és a vasárnap bennünket különösképpen is emlékeztet a feltámadásra. Nekünk a vasárnap, testvéreim, ünnep, méghozzá mi győzedelmes és üdvösséges hitünk ünnepe. És ha szeretjük az Urat, akkor nekünk minden vasárnap ünnep kell, hogy legyen. Nem Isten szerint való az a kereszténység, amely a vasárnapot, a hetedik napot nem vezi komolyan. És nem hinném, hogy Isten örül annak, amikor az ő népe az ő napját megszentségteleníti. Sok mindennel meg szoktuk magyarázni, hogy miért azt tesszük, amit teszünk. Ráfogjuk a világra azt, hogy mi miért nem adjuk oda magunkat az Úrnak. Hogy miért nem tartjuk meg ezt az ő parancsolatát és törvényét. De ma arra hívlak benneteket, hogy a magyarázkodások helyett jussunk el inkább arra a fölismerésre, hogy ha én szeretem az Urat, akkor van egy különös nap, amikor az én Úr felé való szeretetem megnyilvánulhat. Amikor elmehetek és együtt lehetek ő vele. Becsüljétek meg ezeket az alkalmakat, amíg meg lehet tenni. Éppen most volt benn valaki nálam, pár perccel ezelőtt, aki elmondta, hogy van két ismerőse, akik reformátusok, de már nem tudnak eljönni a templomba. Igen, lesz olyan időszak, amikor már nem tudunk eljönni az Isten házába. Arra hívlak benneteket, hogy ha szeretitek az Urat, szeressétek a lehetőségeket is, amelyeket ő ad nekünk, és legyen a vasárnap a mi életünkbe, a mi győzelmes és üdvösséges hitünknek ünnepe, amikor megállunk hálaadással és könyörgésekkel együtt, ami Urunk Istenünk színe előtt, megköszönve azt, amit nekünk ajándékozott, és elkérve az erőt arra, amibe majd belevisz. József és Mária Isten törvényének tisztelői voltak. Élő hitű emberek, akiknek élő hite ebben is megnyilvánult. Nem akarták megspórolni ezt az utat Jeruzsálembe. Nem volt az könnyebb akkor, mint ma eljönni a templomba. Higgyük el! De mivel szerették az Urat, örömmel mentek oda. De a miért utána, hogyanra is kapunk választ. Mert amikor azt a kérdést firtatjuk, hogy hogyan ment oda József és Mária, akkor a Biblia Lukács evangélista által elmondja nekünk azt, hogy úgy mentek oda, hogy az Isten törvényét betartották. Betartották. Ez többször is le van írva ebben a rövid szakaszban, amit fölolvastam, hogy Isten törvénye szerint cselekedtek. Mit jelentett ez? Azt írja, hogy 8 nap elmúlt, körül kellett metélni Jézust, aztán majd leteltek Mária tisztulásának napjai. Ez azt jelentette, hogy összesen legalább 40 nap eltelt, mert az ószövetségi tisztulási törvény a 3 Mózes 12.2-ben azt írja elő, hogy 33 nap a megtisztulásnak az ideje. Ha ezt hozzáadjuk a 7 napot, vagy a 8-at, akkor legalább 40 nap telt el Jézus születése óta. De hogyan mentek oda? Megtartva a törvényt. Nem előbb, és nem később. Hanem úgy, ahogyan ezt Isten törvénye elrendelte. És aztán, amikor elmennek a templomba, akkor azt olvassuk róluk, hogy áldozatot mutatnak be. A 4 Mózes 18.15 az a hely, ahol Isten elrendeli az első szülöttek megváltását. És erre egy áldozatot ír elő az Isten. Az az áldozat, amelyet József és Mária hoznak, a szegények áldozata. Ők nem voltak jómódú emberek, a szegénységükből adták oda Istennek azt, amit Isten az ő törvényében elrendelt. Mert nem csak szerették az Urat és tisztelték az ő törvényét, hanem ezt a törvényt be is tartották. Igen, kedves testvéreim, Isten elé mindazok, akik őt szeretik, úgy kell, hogy érkezzenek ma is, hogy nem csak ismerik és szeretik az Isten törvényét, hanem készek azt be is tartani. Készek azt be is tartani. Megtisztulva és áldozattal érkezett oda József és Mária. Testvérek, én úgy érzem, hogy mi Isten elé sokszor a mi szennyesünket hozzuk. Nem úgy jövünk ide az Isten elé, mint akik erre a találkozásra igazán a szívükben fölkészültek és elkészültek. Jövünk a szennyes életünkkel, mint egy mosodába érkeznénk, ahol majd valahogy Isten rendbe rak bennünket, letisztogat bennünket, és aztán egy újabb hétre nekiindulhatunk, aztán majd csak lesz valahogy, de nem baj, egy hét múlva esetleg újra jöhetünk. József és Mária életében a templomba való érkezésnek volt elő élete. Nem úgy volt ez, hogy úton hazafelé Názáretbe egyszer csak eszükbe jutott, hogy ha már itt járunk Jeruzsálembe, menjünk be a templomba, hanem ennek az egész eseménynek komoly elő élete volt az életükbe. Isten ma arra szeretne bennünket szorítani, indítani, hogy figyeljünk oda arra a hogyanra is, ahogy ide megérkezünk. Van-e az életünkben valamilyen előélete annak, hogy ide jövünk testvérek? Azon túl, hogy fölkelünk reggel, azon túl, hogy fölöltözködünk. Van-e valami előélete a szívünkbe, lelkünkbe ennek az ügynek? Szoktunk-e imádkozni? Otthon, mielőtt elindulnánk, azért, hogy Uram, szóljál Te hozzám. Szoktunk-e Isten előtt arról beszélni, hogy az elmúlt napokban, időkben mi minden halmozódott össze az életünkbe, amelyekhez az Istennek semmi köze nincs? Szoktuk-e az ő bocsánatát kérni, mielőtt az ő színe elé járulunk? Szoktunk-e imádkozni azért, hogy ő itt, ezen a helyen valamit kezdjen velünk? Hogy indítson emberekhez? Szoktunk-e imádkozni azért, hogy az ige, amely megszólal, jöjjön ő tőle? Testvéreim, nem mindegy, ahogyan. Nem mindegy, ahogyan. Az Úr elé úgy jöhetünk, amint vagyunk. Természetesen igaz az, hogy ha valaki az utcáról esik be, az Isten nem fogja innen hazaküldeni. De mi, akik Istent ismerjük, és akik azt mondjuk magunkról, hogy az Istent szeretjük, testvéreim, mi is csak úgy jövünk ide, mint akik az utcáról beestek, mint akiknek az életében semmilyen előélete nincs ennek, arra hívlak benneteket, hogy legalább a vasárnap reggeletek, mielőtt elindultok ide az Isten házába, teljen meg önvizsgálattal, teljen meg könyörgéssel, teljen meg előre gondolással, hogy a mi Isten tiszteletünk még kedvesebb lehessen az Isten színe előtt. Szokták mondani, hogy a református Isten tisztelet olyan egyoldalú Isten tisztelet, mert a lelkész beszél, a gyülekezet meg hallgat. És végig nem egyoldalú az Isten tiszteletünk, mert mindenki ide érkezik valahogy. Az a mi saját oldalunk. És az nagy kérdés, hogy hozzáteszünk-e valamit az Isten tisztelethez. Hozzáteszünk-e valamit azzal, hogy megtisztulva igyekszünk ide érkezni. És ami itt elhangzik, az is egy fontos dolog, az áldozat kérdése. Isten törvényét szerető emberek voltak, és nem feledkeztek meg az áldozatról. Szegény emberek voltak, nem a gazdagok áldozatát hozták, hanem a szegények áldozatát hozták. A szegény ember áldozata, az úgy tűnhet számunkra, hogy ez mindig nehezebb áldozat. De tudjuk, hogy a gyakorlatban a gazdagok is nehezen hoznak áldozatokat. És itt kifejezetten ezt a szót használom, hogy áldozat, testvérek. Mert az áldozat azt jelenti, hogy az fáj nekem. Amikor arról olvasunk, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta áldozatul érettünk, az azt jelenti, hogy ez fájt az Istennek. Ezt az Isten megérezte. Nem csak úgy oda dobott valamit, hogy hát akkor ez így jó lesz. Az fájt az Istennek. És amikor arról beszél a törvény, hogy az Úrnak áldozzunk dolgokat, akkor azt arra érti, hogy ne a feleslegünkből dobjunk valamit oda az Úrnak, aminélkül én megleszek. Az Ószövetségben megjelöli például egy lehetséges variációnak az áldozattal kapcsolatosan az ige a tizedet. A tizedet. De a tizedet az ember általában sokalja. Annyit nem tudok adni. Annyi nem megy, mert az már nagyon fáj nekem. Az nagyon hiányzik nekem. Testvérek, az áldozat az mindig fáj. Azt az embernek meg kell éreznie. Azt meg kell éreznie. Az nem arról szól, hogy én ugyanúgy megyek tovább, mint ahogy idejöttem, hanem azt meg kell éreznem. Azt mondja Józsefről és Máriáról az ige, hogy ők a szegények áldozatát hozták, de nem spórolták le. Nem spórolták le. És milyen érdekes, hogy ez a Jézus, amikor fölnövekszik, ott ül a jeruzsálemi templomban, talán azon a helyen, ahol korábban álltak a szülei ővele, és hozták az áldozatot, akkor Jézus nézi az adakozást, és mit lát? Sok gazdag a maga gazdagságából veti bele a persejekbe a pénzt, az aranyat, és egyszer csak előkerül ott egy asszony, úgyhogy senki ne lássa, csendbe oda lopódzik ezekhez a cserép edényekhez, és beledob 2 fillért. És mit mond Jézus? Azt mondja, ez adta a legtöbbet. Ez adta a legtöbbet. Hogy? Kérdezik a tanítványok. Hát nem, ennyire nem értesz a pénzhez? Persze, te Judást bíztad meg az anyagi dolgok kezelésével, te nem értesz hozzá, de Jézus mindjárt elmondja, hogy ez mindenét odaadta. Azok csak a feleslegükből dobáltak, aminélkül ugyanúgy zajlik az életük. De ez az asszony, ez mindenét odaadta, és ezért az ő áldozata a legnagyobb áldozat. József és Mária nem spórolták le az áldozatot, testvérek. Szerették Isten törvényét, megtisztulva érkeztek oda a templomba, és nem spórolták el az Istennek való áldozatot. Isten ma ebben is mérlegre tesz bennünket, és arra hívlak benneteket, hogy gondolkozzunk ezen el, hogy mit szoktunk mi az Úrra áldozni. Természetesen nem feltétlen a persejekre gondolok, de gondolhatunk arra is, mit szoktunk odaáldozni az időnkből, az erőnkből, mert sokszor az Úr házába való menetelünk is talán csak ezen szerveződik, hogy hát most nincs mit más csinálni, akkor elmehetünk a templomba. Az, hogy áldozatot hozzak, hogy lemondjak valamiről, ami biztos nagyon fontos lenne, nem vonom kétségbe, de azt mondani, hogy én most odaáldozom ezt az időt az Úrnak, Istennek, mert szeretem őt, és nem akarom őt megkurtítani. Meghozzuk ezt az áldozatot? Vagy akik úgy jövünk, hogy ha esik, ha fúj, akkor is itt vagyok. Testvérek, ez is lehet anélkül való jövetel, hogy ez áldozat lenne. Amikor az ember gépiessé válik, mert ezt így kell, így tanultam, és ennek így van a rendje. Ez is ugyanúgy válhat gépiessé, hogy már többet nem áldozat. József és Mária életében az Istennel való találkozásnak, a templomba való elmenetelnek volt előélete. Átgondolták ezt a dolgot, elkészültek rá, megtisztulva álltak oda Isten színe elé, és ennek volt egy következménye is. És erről szeretnék harmadsorban beszélni. Mert hogy megértettük, hogy miért mentek oda, látjuk, hogy hogyan mentek oda, de az ige beszél nekünk arról, hogy miben részesültek. Mert az ember végtelen gyarló. És azt mondja, hogy jó, én megadom Istennek azt, amit az Isten kér, legyen úgy, ahogy az Isten akarja, de mi lesz nekem ebből a profit? Mi hasznom lesz nekem ebből az egészből? Testvérek, az első számú haszon az, hogy együtt vagyunk Istennel. No, azt mondják erre sokan, az nem olyan nagy haszon. Dehogy nem. A legnagyobb haszon a világon. Együtt lenni az Istennel. A legjobb dolog a világon, és csak keveseknek adatik meg, hogy együtt legyenek az Istennel. És nem biztos, hogy mindenkinek megadatik az, aki eljön ebbe a templomba, vagy bármilyen templomba, hogy együtt legyen az Istennel. Mert ahol nincs előélete, ahol nincsen vágyakozás szívünk szerint arra, hogy Istennel találkozzunk, ott lehet, hogy részt veszünk valamin, csak lehet, hogy éppen Istennel nem találkozunk. József és Mária találkoztak Istennel. Ott a templomban. Találkoztak a mennyei atyával. Hogyan? Úgy, hogy a mennyei atya két szent életű emberen keresztül megszólította őket. Két olyan emberen keresztül, akiket soha, de soha nem láttak. És mégis most az Isten beszélt nekik és hozzájuk, Józsefhez és Máriához, Simeonon és Annán keresztül. Miről beszélt nekik az Isten? Miben részesültek ők ott a templomban? Testvérek, József és Mária Isten csodálatos történetébe, az üdv történetbe nyertek újbóli beavatást. És ez egy csodálatos dolog. Amikor valaki az Isten történetébe, az üdv történetébe beavattatik, testvérek. Mert ez a történet a világ legnagyobb története. Ez a történet a Biblia szerint a világ alapjainak felvettetése előtt kezdődött, és ez a történet nem fog véget érni soha. A mennyben fog véget érni, ahol nem lesz mégsem vége. A világ legnagyobb története ez, amely Istenről szól, az Isten hatalmáról, dicsőségéről és szeretetéről. József és Mária ebbe a történetbe nyertek beavatást. Ebben a történetben nyertek megerősítést, hogy igen, ti is a szereplői vagytok ennek a történetnek, méghozzá azon az oldalon, amely az Isten oldala. Mert ennek a történetnek két oldala van. Vannak a történetben szereplők, akik az Isten oldalán vesznek részt ebben a történetben, és vannak mások, akik Isten nélkül vesznek részt ebben a történetben. És egyáltalán nem mindegy, hogy valaki melyik oldalon áll. Amikor József és Mária elmentek a jeruzsálemi templomba, akkor Isten Simeonon és Annán keresztül megerősítette őket abban, hogy ti az Isten csodálatos történetének a jobbik felén álltok. Azon a felén álltok, amely az Isten oldala. Szó van abban, ami ott elhangzik az ígéretes jövőről, és szó van bizony a szenvedésről is. Mert amit Simeon elmond Máriának, az egyrészt a dicsőséges jövőt vetíti elő, másrészt a történet fájdalmát is elővetíti. Igen, testvérek, az Isten csodálatos története, az üdv történet nem csak ígéretes jövő, hanem olykor fájdalmas szenvedés is. És ezt meg kellett tudnia Máriának, Józsefnek, és majd később át is élték a dicsőséget, és átélték a mély szenvedést is. Testvérek, miben részesülünk Istennel való közösségünkben, a templomban, az Isten tiszteletben? Abban részesülünk, hogy Isten beavat bennünket az ő csodálatos történetébe. És vannak emberek, akikről kiderül, hogy ebben a történetben jó oldalon állnak, mások pedig azzal szembesülhetnek Isten kegyelméből, hogy még ennek a történetnek nem a jó oldalán állok. Hogy még azon az oldalon állok, amely oldal felett egyszer ennek a történetnek a végén Isten ítéletet fog hirdetni. De szembesülünk a templomban azzal is, hogy erről az oldalról Isten bennünket a másik oldalra hív. És azt mondja, az én fiam, Jézus Krisztus az út, a kapu, akin keresztül ebben a történetben a rossz oldalról a jó oldalra lehet lépni. Miben részesülünk itt Isten házában? Abban, hogy a vele való közösségben megerősítést nyer, ami üdvösséges hitünk. Az a hitünk, hogy Isten kegyelméből Jézus Krisztusért, az ő történetének jó oldalán állhatunk. Ott állsz a testvér. Miben részesülünk itt? Örömben, békességben, és olykor szenvedésben is. Isten beszél nekünk a jövőről, arról, hogy mit hozott a tegnap, mit hoz a ma, és mit fog hozni a holnap. Beszél örömről, és beszél nekünk arról is, hogy az ő történetében még az övéinek is jut szenvedés. Talán akkor ez nagyon messzinek tűnt Mária számára. Egy kisgyermek mellett arról szólni, hogy majd éles tőr járja át az ő szívét. De eltelt néhány évtized, és Mária szíve majd megszakad, amikor a fiát a kereszten szenvedni látja. De az Isten beavatta őt ebbe a történetbe. És azért mondom, hogy majdnem megszakad. Mert az Isten beszélt vele előre. Ha Mária nem lett volna Isten gyermeke, akkor lehet, hogy beleszakadt volna a szíve abba, ami ott történik. De az Isten beszélt vele előre. Isten sokszor azért avat be bennünket, és beszél velünk előre dolgokról, hogy amikor majd oda kerülünk, ne szakadjon bele a szívünk, az életünk. Hogy fölkészítsen bennünket, téged is, engem is. Talán itt az ő házában akar elkészíteni arra, ami holnap lesz, meg holnap után lesz. Talán meg akar téged erősíteni, hogy ne érjen váratlanul, felkészületlenül az, ami rád jön. Miben részesült József és Mária ott a templomban? Beavatást nyertek Isten csodálatos történetébe. És ez az ő szívüket és lelküket megerősítette mind arra, ami ezután elkövetkezendő volt. A zsidókhoz írt levélből olvastam Isten igéjét, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hadd hívjalak benneteket ma a hitből fakadó szeretettel Isten házába. Jöjjünk eléje hálaadással, ha az ő tisztelői vagyunk, és az ő törvényét szeretjük. Higgyük azt el, hogy ő létezik, és ő a története végén megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És bízunk abban, hogy ami Isten jelenlétében, ami életünkben történik, az nem a véletlen műve, hanem az ő áldása és szeretete rajtunk. Így tanítson bennünket Isten a hálaadásra, és így készítsen bennünket újból és újból a vele való találkozásra. Amen. Kedves testvéreim, most a 304. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 304. számú dicséretünk 5. versét, amely egy imádság, az illésnek lelkével ruház fel engem is. Illésnek lelkével ruház fel engem is, szent szerelmet tűzével égjen én lelkem is. Áldj meg oly kegyességgel, hogy higgyek és szóljak, hűségedre hűséggel, másokat unszoljak. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Segíts meg bennünket, mennyei édesatyánk, hogy úgy tudjunk a te színed elé jönni újból és újból, mint akik szeretnek téged. Bocsásd meg nekünk azt, hogyha sokszor a mi veled való találkozásunknak nincsen előélete, nincsenek előzményei. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor szennyesen jövünk ide, nyilvánvaló meg rejtett bűneinkkel, és mi több sokszor még úgy is távozunk, mert a te jelenléted sem indít arra bennünket, hogy mindezeket megbánjuk és mindezekkel szakítsunk. Köszönjük, hogy annak ellenére, ahogy jövünk, te mégis újból és újból szólsz hozzánk, és dicsőítünk téged azért, mert szerető Isten vagy, aki figyelmeztetsz bennünket alkalomról alkalomra. Köszönjük most neked így a mai igét is, amelyben föltárod előttünk a te titkaidat, hogy hitáltal lehetünk előtted kedvesek, hit nélkül pedig lehetetlen néked tetszenünk. Kérünk, adjál élő hitet a mi szívünkbe, amellyel képesek leszünk téged szeretni, és a te parancsolataidat, a te rendeléseidet komolyan venni. Urunk, fordulj hozzánk, és formáld át a mi életünket, hogy megérthessük, mekkora kegyelem az üdv történet részesének lenni, csatlakozni mindazokhoz, akik hitáltal előttünk jártak, és csatlakozni mindazokhoz, akik hitáltal útban vagyunk a menny felé. Urunk, nyisd meg a mi szemünket, hogy lássuk a valóságot, és nyisd meg a mi lelkünket, hogy oda tudjuk magunkat áldozni teljesen te neked. Kérünk, légy velünk ezen a mai napon is, és segíts megszentelnünk magunkat te neked. Segíts úgy formálni a mi időnket, beszélgetéseinket, együttléteinket, hogy abból ezen a mai napon semmiképpen se maradjál ki. Köszönjük, hogy neked mindig van időd reánk. Bocsáss meg, hogy mi sokszor megvonjuk az időnket és energiánkat tőled. Légy irgalmas hozzánk, és védj körül bennünket szabadításoddal, hogy megértsük a te szerelmedet, amellyel szeretsz bennünket. És hogy ezt megértve viszonozzuk neked mindazt, amit tettél és teszel, érettünk és velünk. Így áldj meg bennünket az elkövetkezendő héten is, minden munkánkban, dolgunkban, találkozásainkban. Jöjj és maradj velünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, amelyek az elkövetkezendő héten lesznek. Legközelebb 31-én, csütörtökön, este 6 órai kezdettel tartunk gyülekezeti alkalmat. Ez az alkalom szilveszter estéjén, tehát este 6 órakor egy évzáró istentisztelet lesz, ahol az Úrnak szent asztalát is megterítjük. Az istentisztelet után a kisgyermekes és ifjú házasok szilveszterére hívogatunk, azt kérjük, hogy akik ezen szeretnének részt venni, jelentkezzenek, erősítsék meg szándékukat nálam, vagy feleségemnél, Mónikánál. Hirdetem, hogy azt követőleg január 1-én, pénteken fogunk találkozni, délután 4 órai kezdettel tartjuk évnyitó Isten tiszteletünket. Tehát a megszokott délelőtti Isten tisztelet helyett délután 4 órakor fogunk találkozni. Majd jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, a szokott rendünkben délelőtt 9:30 lesz Isten tisztelet, vere párhuzamosan gyermek Isten tisztelet. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, ahol bibliaolvasók, kalauzok, naptárak kaphatók a jövő esztendőre. Éljünk ezek megvásárlásával, segítenek bennünket az ige tanulmányozásában. Szeretném megköszönni a testvéreknek minden adományát, minden áldozatát, amely a gyülekezeti életünket segítették, bármiből is áldozták ezt ide a testvérek. Isten, hiszem, hogy megáldja azokat, akik az ő életükből áldoznak neki, és azt gondolom, hogy meg is áldott bennünket valahányszor, ővele lehetett találkozásunk ezen a helyen is. Egyúttal buzdítom is a testvéreket az adakozásra, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem lassacskán most már utoljára, hogy a gyülekezeti személyi nyilvántartásunkat frissítjük egy adatlap segítségével, amely a kijáratnál található az énekeskönyvek mellett, vagy vegyük el, vagy kérjük el presbiter testvéreinktől. Azt kérem, hogy mindenki, aki ehhez a gyülekezethez tartozik, vagy szeretne tartozni, töltsön ki egy ilyen adatlapot, ifjak és idősek egyaránt, és ezekkel az adatainkkal segítsük a munkát, azt a háttérmunkát, amely minden gyülekezethez hozzá tartozik, személyi nyilvántartásokat kell vezetnünk. Megerősítem most is, hogy ezeket a személyi adatokat senkinek nem adjuk ki a gyülekezetben, tehát teljesen zárt körűen kezeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy január 1. teljes hetében az Allianz ima hétre kerül sor az idei esztendőben is, amelyben évek óta részt veszünk olyan gyülekezetekkel, akik az Allianz ima hét alkalmával részt vesznek ebben a mozgalomban. Az ima hét teljes programja a kijáratnál egy ilyen zöld színű lapon fölvehető és átvehető. Akiket ez érdekel, azokat bátorítom, hogy vigyenek egy ilyet. Minden helyszín rajta van az is, hogy ki fogja az igét hirdetni, és rajta van az is, hogy az adott estének mi lesz a témája. Az egész hétnek a mottója ez, Krisztus tanúi vagyunk. Krisztus tanúi vagyunk, mert találkoztunk a feltámadottal, mert hogy az emberek élő hitre jussanak. Krisztus tanúi vagyunk, hogy igaz reménység ébredjen, hogy az emberek meglássák, mit jelent Krisztust szeretni, hogy Isten dicsőítessék általunk. Szeretettel hívogatom erre az alkalomra a testvéreket, már most jelzem, hogy vándorolni szoktunk estéről estére, más-más gyülekezetben vagyunk, kedden este 6 órakor lesz az itteni alkalom. Tehát Békásmegyert úgy kértük, hogy legyen kedden este, amikor mi egyébként is össze szoktunk jönni, és szeretettel bátorítom a testvéreket a többi helyszínek meglátogatására is, és az ott való közös együttlétre, imádságra. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, az ige üzenetéhez kapcsolódóan térjünk vissza, és énekkel zárjuk Isten tiszteletünket. A 318. számú dicséretünk 6., 7. és 8. versét énekeljük. A 318. számú dicséretünk 6. verse így kezdődik, nagy szeretet mindenhez. Nagy szeretet mindenhez, hogy Isten emberekhez, jöve fertelmes bűnösökhöz.
akik benne nem bíznak, sőt, bízni sem akarnak. Örök halállal mind meghalnak. Mi azért e felségben, ember élet Istenben, higgyünk mi egy reménységünk.